Szeptember óta a teremtésről szóló sorozatban vagyunk, hétről hétre, összesen 12 lépésben. A vége felé közeledünk, karácsonykor már más lesz a téma, meg majd az új évben is. És ezért, ha valaki esetleg vendég vagy először van, akkor nehezebben érti, hogy hogy jön ide az, amiről ma szó lesz. Talán észre is vettük, hogy a nagy ének is például a teremtésről szólt, egy kicsit ezzel összekapcsolódóan is bejártunk már egy utat ebben. A mai vasárnap a 139. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a 13-tól a 18. versig. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem! Mély hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél. És a végén is csak nálad vagyok. Mindannyian Istent keressük, ha tudjuk, ha nem. Sokan keressük a Teremtőt úgy, hogy próbálják megsejteni, hogy mi állhat a dolgok mögött. Ki lehet a dolgok mögött. Megpróbálják kitapintani, megérteni a különböző jeleket. És szenvednek attól, hogy nem tárul fel előttük a titok. Vannak olyanok is, akik teljesen tudattalanul keresik az Istent, és tudatosan egyáltalán nem, sőt csak cipelik és vonszolják a sorsukat, és valahogy így hangzik az ő hitvallásuk, ahogy a költő Ady Endre mondta, batyúm a legsúlyosabb nincsen, utam a nagy nihil, a semmi, a sorsom menni, 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 s álmom az Isten. A hitvalló ember pedig azt mondja, hogy Uram, Te vagy a Teremtőm, Te alkottál engem, tőled jövök, hozzád megyek, nálad vagyok, a Tiéd vagyok. Micsoda óriási távolságok, micsoda különböző megközelítések arról, hogy milyen az élet, vagy mi az élet értelmes, mit keresünk mi ebben az életben. És lehet, hogy ha most itt mindenkit lehetőség lenne megkérdezni, akkor feltárulnának ezek a távolságok, mert ki-ki máshol tart, és ki-ki máshogy kapcsolódik. Mégis valamilyen módon Isten igéje összekapcsol minket, és összekapcsol mindenkit, akármilyen lelki állapotban, akármilyen háttérből érkezett is most ide az Isten tiszteletre. A teremtésről szóló sorozat pont arra világít rá egyrészt, hogy Isten, ami atyánk, mindannyiunknak a teremtője. A világ teremtője, aki a kezében tart mindent, őhozzá tartozunk. Őhozzá tartozik mindenki, csak legfeljebb még nem ismerte azt fel. Na jó, de ki ez a világ teremtője? És nagyon nehéz erre egy ilyen választ adni. Aki a sorozatot már esetleg hallgatta, az pontosan emlékszik rá, hogy a világ teremtőjét a Biblia többféle képpel mutatja be. Ő a mindenható Isten, aki egy szavával teremti a világot, és azt mondja, legyen és lesz. Ő az, aki lecsendesíti a nagy vizeket, a káosz erőit. Aztán azt olvassuk a Jób 38-ban, hogy ő az eső anyja és a felhők apja, az alkotó, a teremtő. Ő az, aki képmására teremt embert, és megbizatást ad neki a teremtés után, hogy legyen a teremtett világnak a gazdája. Annyira sokféle kép, amihez ez a mai ige hozzátesz még egyet. És megint csak fogjuk a fejünket, miért nem ad a Biblia egy exakt választ? Miért nem mondja azt, hogy ez a teremtő, és semmi más? Ehelyett miért képeket használ? Valószínűleg azért, mert annyira sokoldalú. Valószínűleg azért, mert ez mind-mind a teremtő. De mi közünk nekünk ehhez a hatalmas teremtő Istenhez, és ez a mai Isten tiszteletnek a legfőbb kérdése? Mert a teremtésről szóló sorozatban eljutottunk eddig a pontig. Mit jelent az, hogy engem Isten teremtett? És itt az engem alatt mindenki helyettesítse be saját magát. Mi közünk nekünk a teremtőhöz? hogy jön közelebbsz hozzánk, és honnantól lesz nem csak egy érdekes gondolat, egy filozófiai értekezés témája, hogy ki lehet ez a teremtő, te ezt gondolod, te meg ezt gondolod, és tiszteletben tartjuk egymást. Hogy lehet az, hogy azt mondja a Biblia, hogy ez a teremtő a te személyes teremtőd, a te Istened és a mi atyánk így együtt. A 139. Zsoltár egyszerre csak kitágítja a teremtés folyamatát, és azt mutatja be nekünk ez a felolvasott részlet is, hogy a teremtő nem egy év, ezredek, milliók vagy milliárdokkal ezelőtt működő Isten, aki létrehozott valamit, aztán eltűnt a mennyei homályba, hanem ő a mai napig jelen van és munkálkodik, és minden egyes ember teremtésénél, létrejötténél, megformálódásánál ott van. Isten rendkívül aktív. Azt kell, hogy mondjam, hogy még itt most, közöttünk is. Lehet, hogy vannak olyanok, akik gyermeket várnak. Lehet, hogy van, akik még nem tudnak róla, de gyermeket várnak. És Isten ott munkálkodik, most, bennetek, közöttünk, a közösségben. Gondoltunk-e már erre? Így módon is. A teremtést egészen személyessé teszi ez a vonulata Isten igéjének. Engem Isten teremtett. Ez a mai igehirdetésnek a legfőbb üzenete. Így olvasható, így foglalható össze legrövidebben a 139. Zsoltár. Ez pedig nem más, mint egy hitvallás. Az egész teremtés történet hitvallás, a Mózes első könyvétől kezdve. Ezért nem érdemes tudományosan igazolgatni, vagy cáfolni, vagy megvédeni, mert ez egy hitvallás. Isten pedig felette áll a tudománynak is. És nyilván, mint hitvallás, megosztja az embereket. Valaki azt mondja, hogy én ezt elhiszem, valaki meg azt mondja, hogy én ezt nem hiszem el. Isten pedig azt mondja, nem baj, ha nem hiszed el, akkor is én teremtettelek téged. Lehetőség ez a számunkra, hogy ez a hitvallás ma közelebb kerüljön hozzánk. Úgyhogy a mai Isten tisztelete nem másra hív bennünket Isten, mint arra, hogy ezt a hitvallást közelebb engedjük, elfogadjuk, és így kapcsolódjunk együtt egymáshoz, mint gyülekezet. Engem Isten teremtett. Olyan nehéz ezt egyébként igazából elfogadni. Annak, aki nem ebben nőtt fel, vagy akinek ez nem rutin, hogy ja igen, persze Isten teremtett engem is, ezt tanultuk hittanórán, meg gyerekisten tiszteleten, annak nagyon logikusan felmerülnek a kérdései, hogy jó, hogy felnőtt koromban választok egy hitet, de hát én úgy jöttem létre, hogy hát tudjuk, hogy hogy. És a szüleimnek a gyermeke vagyok, hát az édesanyám méhében formálódtam. Hogy Isten teremtett, hát nem, hát biológiai folyamatok eredményeképpen jöttem létre. Amelyeket ma már egészen világosan látunk és le tudunk írni. Én egy önálló identitással rendelkező ember vagyok. Én nem tartozom senkihez, csak ahhoz, akit választok, s akik engem választanak. Engem Isten teremtett, s ezért hozzátartozom. Nem olyan egyértelmű és könnyű ezt elfogadni. Másrészt látszólag, amikor az ember a 139. Zsoltárt olvassa, könnyen kapcsolódik, mert azt mondja, végre egy olyan Zsoltár, ami arról szól, hogy én. És megjelenik egy kis individualizmus, amit talán ma jobban szeret az ember, és könnyebben kapcsolódik hozzá, egy végre arról szól, hogy én. És mégis, amikor látjuk ezt a Zsoltárt, tudnunk kell, hogy ez a fajta személyesség nem az a fajta individualizmus, amiben mi élünk. Ez a több ezer évvel ezelőtt keletkezett Zsoltár nem felejti el, hogy ez a kérdés, hogy engem Isten teremtett, és hogy én hozzátartozom, mélységesen összekapcsolódik az Isten ismerettel. Önismeret, énismeret és Isten ismeret teljesen egymásba fonódva van ebben a Zsoltárban. Igen, hallottam már olyan embertől, aki ebben élt, és nagyon fontos volt számára, hogy én és hogy ő vele mi van, az, hogy a kedvence a 139. Zsoltár. Mert olyan jó a hangulata, az ember elolvassa, és egy kicsit jobban érzi magát tőle. Picit olyan, mint valami hangulatjavító. Egy ilyen olyan képeket használtam, amikor ezen gondolkoztam, olyan, mint egy puha meleg takaró, egy hideg téli estén. Mint egy forró tea, amikor meg vagyunk egy kicsit fázva. Oltalom az ivatal idején. Egy csendes hely, amikor zaj van körülöttünk. Elolvasom a Zsoltárt, és egyből jobban leszek. Még számon sincs a szó, te már egészen ismered azt, Uram. Te formáltál az anyám méhében, a kezedben van a sorsom. És nagyon jó érzés ezt az embernek olvasnia. Azt ne felejtsük el, hogy ez a Zsoltár mégsem az önmagára találó egyénnek a Zsoltára, hanem ebben a Zsoltárban is a fókusz Istenen van. A velünk személyes kapcsolatba lépni akaró Istenről szól ez a Zsoltár. aki talált egy Zsoltárt végre a Bibliában, vagy egy részt, ami őről a szól, azt szeretném kiábrándítani a tekintetben. Szóval így közelítsük ezt meg. Istenről szól Isten kijelentése, aki velünk természetesen, személyesen szeretne kapcsolatba lépni. Nem véletlen nem olvastam fel az egész Zsoltárt, és szeretnénk most arra fókuszálni, ami a teremtés sorozatban számunkra érdekes. Teszem ezt nem három, hanem kétszer három pontban. Ám de ígérem, hogy rövidek lesznek ezek a pontok. Egyébként egy igeíretés sokféleképpen lehet felosztani, és ez a szerkezet azért van, hogy picit jobban el tudjuk vinni ezt a gondolatot. Ezért, aki esetleg olvasta a Facebookon az esti Isten tisztelt csoportban, az már tudja, hogy ez a két irány, az egyik Isten szőtte egész lényünket, a másik Isten szövi a történetünket. Ez a két pont, és azon belül ugyanaz a három alpont. Először Istenről, aztán a titokról, végül pedig az evangéliumról lesz szó. Mind a két oldalon Isten, egy titok és az evangélium. Ne lepődjünk meg, nem azonos hosszúságúak ezek a részek. Szóval, ha elolvassuk ezt a részét a 139. Zsoltárnak, akkor világos, hogy az üzenet ennek az igének az, hogy Isten szőtte a lényünket. És direkt nem azt a szót használom itt, hogy a testünket, hanem az egész lényünket. Ami a fizikai testünk, az érzelemvilágunk, az akaratunk, a gondolkodásunk, és minden, ami mi vagyunk. Mindegy, hogy osztjuk fel, hogy hány részre osztjuk, hogy azt mondjuk, hogy test, lélek, szellem, vagy csak test és lélek. Minden, ami bennünket meghatároz, ezt Isten szőtte. Az első dolog, mit tudunk meg Istenről ennek a kapcsán? Azt látjuk itt, hogy Isten olyan, mint egy szövőmester. Az eredeti szó ezt jelenti a héberben, több mindent jelent, de ezt is jelenti, hogy ő szőtte a mi testünket. Isten a teremtő Isten, aki a szavával teremt virágot, és mint már mondtam, a káosz erőit lecsendesíti, ő a vizeknek az ura, és ő a hatalmas Isten, ebben a képben úgy jelenik meg, mint egy mester. Nem tudom, látunk-e már szövést igazából. Sok ezer, sok millió szálból a szövőmester a munkája révén rakja össze azt a kész szőttest, és ő már látja, hogy abból mi lesz. Sok apró részletből teszi össze az embert az Isten, és így alakul ki, így szövődik össze az ő lénye. Isten kezének a munkája az ember, ahogy formálódik az édesanyja méhében. De a másik olvasata ennek a szónak is, annak a kifejezésnek, amit itt használ a Szentírás, az abból a szókészletből van, amit az ötvös mesterekre használtak, amikor öntötték a szobrot. Ezért így is mondhatnám, hogy Isten az ötvös mester, aki beleöntötte a formába a folyékony anyagot. Ugye amikor a folyékony fémet beleönti az ötvös mester, akkor már megint csak látja, hogy majd mi lesz abból a képlékeny anyagból. És így öntötte az életet Isten a mi édesanyánk méhébe. Így formált bennünket. Milyen szép ez a két kép. Isten az, aki alkotta a veséinket, ami ebben a gondolkodásban a belsőnket jelenti, az ember számára kívülről láthatatlan belső világot. Ez az Isten, aki ismer bennünket, ő határozta meg, hogy milyenek legyünk. Ő ilyennek akart bennünket, és ő bizony aktív részese volt annak, hogy megformálódtunk, és ilyenekké lettünk, amilyenekké. Mi a titok ebben a képben, hogy Isten szőtte az egész lényünket? Ez a titok, ez a titokzatosság nyilván abból a szóból is fakad, amit olvasunk a Zsoltárban, mintha. Olyan, mintha így történt volna. Amikor a mintha képet használja a Szentírás, akkor nagyon sokszor egy olyan titokról van szó, amit nehéz megérteni, és ezért valamilyen képhez hasonlítja a Szentíró ezeket a folyamatokat. És ez nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten teremtő munkája titokzatos. Akkor is, hogyha ma már, ha valaki megengedné, minden nap ultrahangoznák, amíg mondjuk fejlődik a magzata, akkor így le lehetne követni, hogy ma ez történt, le lehet modellezni körülbelül, hogy hogyan végzi Isten ezt a munkát. De még így is titok marad, hogy miért pont úgy, és miért pont akkor, kinek hogyan alakul a sorsa. Ez az a kép, amit megragad a mélységben való formáltatásnak a képe. Ez fejezi ki ezt a titkot olyan, mintha a föld mélyén képződtem volna. Amikor olvassa az ember ezt a Zsoltárt, és azzal a gondolattal olvassa, hogy milyen kis szívmelengető ez a Zsoltár, ez a képnél így zavarba jön, hogy mint a föld mélyén képződtem volna, nem vagyok bányász, hogy a föld mélyén képződtem volna. Mit jelent ez? Fontos értenünk, hogy ez ennek a titokzatosságnak a képe. És azt jelenti, hogy igen, ahogyan titok, hogy mi van a föld mélyén, úgy titok, hogy mi van az anyamében. A másik, ami nagyon fontos, ez egy akkori, ókori közel-keleti kép, ugye a mezopotámiai szövegekben és az ottani kultúrában, mitológiában az istenek műhelye, ahol az embereket öntik és formálják, az a föld mélyén van. És megint csak a korabeli ember ebből a képből érthetett valószínűleg. A korabeli gondolkodásnak ez kapcsolódott, hogy mintha a föld mélyén képződtem volna. Mi tehát az evangélium e tekintetben? Elsősorban az, hogy Isten az ötvös. Bizony ő az a mester, aki bennünket szőtt, aki bennünket alkotott. Miközben ismerjük őt, mint világteremtő urat, és az van az igében, hogy ő bennünket személyesen alkotott, és ott volt, amikor formálódtunk. És miközben ez egy titokzatos folyamat, és felvett kérdéseket, hogy miért pont olyanok vagyunk, amilyenek, miért nem mások vagyunk, miért akkor születtünk, miért abban a kultúrában, miért abban a családban, nagyon sok kérdés lehetne. Eközben az evangélium, hogy Isten valószínűleg valamilyen tervvel, céllal és tudatosan teremtett minket olyannak, amilyennek, és teremtett oda, ahova teremtett. Ez az alapvető titok bomlik ki előttünk az evangéliumban. És igazából Jézus Krisztus által, a megváltó által lesz ez számunkra személyes üzenetté. Nem csak egy érdekes ókori zsoltár ez, hanem a teremtő atya, Jézus Krisztus atya, a mi atyánk. A mi teremtőnk. Ezért érthetjük meg az üzenetet. Jézus Krisztus nélkül nem értenénk meg, és nem jutna el hozzánk ez az üzenet, hogy ő a mi atyánk, és ő a mi teremtőnk. Ő az, aki minden folyamatot, ami a te formálódásoddal kapcsolatos, kontrollálta te édesanyád méhében, és ő az, aki tud rólad már a fogantatásodtól. Lekcióban elhangzott ez az ige, ami a gyülekezetünk vezérige, hogy nem ti választottatok ki, hanem én választottalak ki titeket. És ez jóval azelőtt megtörtént, mielőtt mi megformálódtunk volna. Ez az evangélium, és ez az üzenet teszi az ember szabaddá a végletektől. És ez egy nagyon-nagyon fontos rész, amit meg kell értenünk, hogy mi ebben az evangélium, hogy Isten szőtte a testünket, az egész lényünket. Megszabadít ez az igazság ugyanis attól, az egyik véglettől, hogy én vagyok a minden. És a legfontosabb az, hogy én boldog legyek, és hogy én elérjem a céljaimat, és megvalósítsam magamat, és megszabadít a másik véglettől is, hogy én vagyok a semmi. Hogy nem érek semmit, hogy nem számítok, hogy mindegy, hogy mi van velem, és csak sodródjak. Ebben a hitben, ebben a hitvallásban kerülhet a helyére az, hogy fontos vagyok Istennek. Számítok neki. De nem az a legfontosabb, hogy én kiteljesítsem magamat, és én legyek a minden. Hadd idézzek egy hitvallást Molnár Miklós lelkipásztortól, aki már nem él, de egy nagyon áldott életű lelkipásztor volt, aki ennek az igének a kapcsán ezt mondta, hogy lesz hitvallássá ez a tudás, hogy Isten szőtte a testemet, a lényemet. Az Istenben elrejtett élet rácsodálkozik Isten teremtő gazdagságára. Felismeri, hogy ő egyedi példány. Olyan, mint ő, nincs még egy az emberek között. A szerepét senki más nem tudja eljátszani. Az élet tisztelete a gyakorlatban azt jelenti, hogy elfogadom magam Isten kezéből olyannak, amilyennek ő alkotott. Kedvesnek tartom Istennek rólam szóló gondolatát. Ezért nem becsülöm le magam, nem értékelem le kapott képességeimet, nem vetem el az életet magamtól, hanem hálát adok érte, magasztalom Istent, és elfogadom az életet az ő kezéből. Ez tehát az egyik üzenet, Isten szőtte a lényünket. A második, Isten szövi a történetünket. Hogyan állít előttünk Isten e tekintetben, milyen képpel van itt előttünk ebben a zsoltárban? Egy olyan képpel állít előttünk Isten, mint aki írja azt a könyvet, amiben benne van a sorsunk. Könyvedben már minden meg volt írva, olvastuk, a napok is, amiket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Nem csak a szövőmester, hanem valaki, aki ír egy könyvet rólunk már így előre, ahol mintha meg lennének a napok, amiket nekünk szám. És egy picit itt elbizonytalanodunk, hogy miről is van itt szó, akkor ez azt jelenti, hogy Isten megírja előre a forgatókönyvet, megteremt valakit, téged és engem, aki lejátsza ezt a forgatókönyvet, ezen nem nagyon lehet változtatni, és aztán így kialakul egy nagy isteni színjáték, egy színdarab, amit emberiség történetének nevezünk. Nyilván nem erről van szó. Nem sorsszerűségről van szó. az egész Szentírás ismeretében nem arról van szó, hogy Isten egy olyan tervet rendel az életünkre, ami egy megváltoztathatatlan fátum, egy sors, ami be fog teljesedni rajtad, ha akarod, ha nem. És ha jó a történet vége, akármit teszel, jó marad, és ha rossz a történet vége, akármit teszel, rossz marad. Nem erről van szó. A Biblia Istene nem egy néma, megváltoztathatatlan sors, hanem teremtő atya, aki kérhető, akinek van terve az életünkre nézve, de egy olyan teremtő atya, aki ebben a tervben kísér, helyzetbe hoz, lehetőségeket ad, vezet, és néha megengedi, hogy tévedjünk és hibázzunk. Szinte érthetetlen titok, de néha még azt is megengedi, hogy eltérjünk ettől a tervtől. Sokszor ezért leszünk boldogtalanok. És aztán, ha visszatalálunk hozzá, akkor jövünk rá, hogy igazából ez volt az Isten terve. Isten kezében van a múltunk, a jelenünk és a jövendőnk. Ő számon tart. Ő az, aki szövi a történetet. És jaj, milyen nehéz, és sokszor azt érezzük talán fárasztó és kihívás megérteni, hogy de most mi az Isten akarata és mi az Isten terve. És nagyon sokszor ez nem érthető meg ilyen tisztán, hogy minden helyzetben látjuk, hogy A, Isten terve, B, nem Isten terve, és akkor igazából csak A meg B között kell döntenünk, és így ennyi az élet, hogy vagy követjük Istent, vagy nem. Nagyon sokszor ez nehezen érthető. Mert az életünk mindeközben titokzatosság és titok marad. De az biztos, hogy Isten ott van mögöttünk, és neki terve van az életünkre. Mi a titok ebben a képben, az Isten szövi történetünket pontnál, ami még a titokhoz tartozik? Megint csak visszamennék ahhoz a képhez, amiben valószínűleg a 139. Zsoltár írója is mozgott, és abban a korban egy elfogadott kép volt, egy nagyon fontos könyv, megint csak Mezopotámiában, a Sorsok táblája. Az ő hitvilágukban a Sorsok táblája, az egy könyv volt, aminek a birtoklása azt jelentette, hogy valaki birtokolja a világ mindenséget. A legnagyobb tekintéllyel bíró istenség birtokolta ezt, a mezopotámiai kultúrában Tiamat Isten nőtől ezt ellopta Marduk, a főisten, és ő nála lett a Sorsok táblája. Gondoljunk csak bele, ha egy akkori ember hallotta ezt az igét, akkor értette, hogy Istennél van a könyv. És Isten a leghatalmasabb. És mindegy, hogy milyen képpel írjuk ezt le. Az evangélium tehát, hogy Istené az irányítás, és ez megszabadíthat bennünket az aggodalmaktól. Bármennyire is titokzatos, bármennyire is érthetetlen, és nem szeretném ezt most ilyen nagyon leegyszerűsíteni a számotokra, de mégis ilyen egyszerű. Szabaddá tesz bennünket az aggodalmaktól, ha felismerjük és elfogadjuk, hogy Isten kezében van a sorsunk. Így lehet a heidelbergi káté a hitvallásunká, hogy egy hajszál sem esetik le a fejemről, és minden az én üdvösségemet szolgálja, mert Isten tudja, hogy mi miért ér. Ezt ismeri fel a Zsoltár írója, és ezért mondja, mi drágák nekem szándékaid, Istenem. Ez a legfontosabb, hogy van egy jó terved, amit megismerhetek, ami nem titok többé a számomra, mert lépésről lépésre talán megérthetem, hogy kapcsolatban vagyok veled, akkor megérthetem, hogy mi a te terved és szándékod az életemből. És hiszem, hogy ha a tiéd vagyok és veled élek, akkor megértem és megérzem, hogy milyen utat válasszak. Ez a teljes önismeret forrása. Amikor megértjük, hogy Istennek van terve, akkor találunk igazából saját magunkra is. Ne félj attól, hogy ez a terv megköt, és megakadályoz, hogy kibontakozz. Ne félj attól, hogy majd egy ponton kiesel belőle, és Isten végképp lemond rólad, és azt mondja, újra tervezés, és akkor téged valahogy így elfelejt, vagy kidob. Isten terve nem kényszer. Hanem gondold el, az az Isten, aki szőtte a lényedet, és ismer, ő készített tervet ennek a fényében. A téged ismerő Isten úgy készítette el az életed útját és az ő tervét, hogy az személyre szabott a lehető legtökéletesebb mértékben. És tudom, hogy ez nagyon sok kérdést vet fel. Mi van a tévedéseinkkel, mi van azokkal a dolgokkal az életünkben, amit meg nem történt és szeretnénk tenni, és sorolhatnám. Ezért van szükségünk az evangéliumra és a folyamatos Isten előtt állásra. Hogy kérjük azt, hogy ő tegye helyre mindazt, ami nem tőle való, és ő őrizzen meg bennünket ezen az úton. A zsoltáríró hitvallásában ez a jó terv már akkor is megvolt, amikor még nem tudott magáról, amikor még meg sem született, és akkor is ott van és megismerhető, amikor számolgatja mind a homokszemeket, amikor felébred, amikor tudatára ébred, akkor is csak Istennél van. Az evangélium, hogy nem kell kitalálni magamat, mert Isten már kitalált engem. Nem kell passzívan sodródni, mert ő vezet. Befejezésül, mire hív bennünket ez a zsoltár? Mire hív annak a felismerése, hogy Isten alkotott, és Isten szövi a történetet, és van terve az életedre? A hálaadás és az ezen való öröm mellett önátadásra. Isten számon tart, és arra hív, hogy adjam át magamat neki. A létünk nem azáltal nyer értelmet, hogy találunk neki egy értelmes célt, hanem hogy megismerjük, hogy Isten már talált nekünk egy célt, és ezzel kell azonosulnunk. Gondoljuk csak bele, mivé lehet ez a gyülekezet, mivé lehet Isten népe, hogyan használhat bennünket Isten, milyen hihetetlenül hatalmas és erőteljes módon, ha minél inkább azt tesszük, amire ő hív minket, és őt keressük, és megpróbáljuk elengedni mind azt, amit mi magunktól tennénk hozzá. És ez nem azt jelenti, hogy engedjük el az álmainkat és mindent, csak hogy Isten legyen a középpontban igazán. Teremtő atyánk van, és így kapcsolódhatunk ehhez, itt az Isten tiszteletén és a gyülekezet közösségében. Ő végezzel bennünk, hogy felfedezzük és megértsük ezeket a titkokat. Ő gyógyítsa be bennünk azokat a sebeket, amik vannak annak a kapcsán, hogy Isten miért ilyennek alkotott, és miért úgy tette ezt, ahogy tette. Ő adjon békességet mindabban, amit akár ez a téma is békétlenségként felhúz a szívünkben, a mérteket és a kérdéseket. És adja meg nekünk azt a békességet, Isten, ami ebből az igazságból fakad, hogy ő tart, hogy ő őriz, és legyen ez a mi saját hitvallásunká is egész életünkben. Nem véletlenül jöttem létre, hanem engem Isten teremtett. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Teremtő Istenünk, hogy Te, aki a világot teremtetted, neked volt gondod ránk, Te alkottál minket, Te formáltál az édesanyánk méhében. Köszönjük, hogy Te vagy a mi Teremtő Atyánk. Hadd legyen ez a mi hitvallásunká is. Segíts el bennünket, Urunk, erre. Szólíts meg azon a ponton, ahol éppen tartunk most ebben. Akkor is, ha ez távoli, akkor, ha már sejtünk, akkor is, ha ez egy jól ismert dolog, tedd ezt élővé, Urunk, az életünkben. Kérünk, Urunk, hogy az az evangélium, ami ebből következik, az járja át és újítsa meg az életünket. Szabadíts meg az aggodalmaktól, a magunkról való gondolkodás végleteiről. Szabadíts meg attól, hogy féljünk, hogy mit hoz a sorsunk, a jövőnk. Szabadíts meg, kérünk, attól, Urunk, hogy nekünk kell valakivé lenni. Segíts, Urunk, a Te tervedbe állni, és különösen imádkozunk ezért, hogy bonts ki nekünk, és mutasd meg, hogy mi a Te terved és akaratod az életünkre. Urunk, ez is tud egy nagy teher lenni, és egy csomó feszültséget és szorongást okozhat, hogy vajon Te mit akarsz, mi az, ami szerinted való, és mi nem. Vezess, és a Te szent lelkeddel tölts be bennünket naponta, hogy abban az útban járjunk, és arra menjünk, ami a Te terved és akaratod. És abban megtaláljuk azt a szabadságot, amit adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy hozhatjuk így eléd a saját sorsunkat, életünket, és imádkozunk, hogy hadd legyünk egy olyan gyülekezetté, egy olyan közösségé, ahol minél inkább az szerint élünk, amit Te szántál nekünk, és betöltjük a küldetést, amire születtünk. Imádkozunk most közöttünk azokért különösen is, akik élik a mindennapi életüket, és nem igazán látják, hogy hogyan szolgálhatnának Téged, vagy hogyan tölthetnének be bármilyen küldetést is. Hiszen a legnagyobb küzdelmet a megélhetés, vagy éppen a család, és olyan dolgok jelentik, ami az életben maradáshoz tartoznak. Imádkozunk azokért, akik nem látják ezt a célt, hogy mutasd meg magadat nekik is. Imádkozunk azokért közöttünk, akik hordoznak nagy terheket, fájdalmat, betegséget, gyászt, olyan dolgokat, amik miatt elfogy az erejük, és amik miatt békétlenség van bennük, vagy csükkedés. Emeld fel őket. Imádkozunk, Urunk, a családtagjainkért, a környezetünkért, az ismerőseinkért, szomszédainkért, gazdag rétért, mindazokért, akik itt élnek Budapesten, a környezetünkben. Hadd ismerje fel minden, minél több ember, Urunk, hogy Te vagy a Teremtője. Hadd jusson el az evangélium hozzájuk. Kiáltunk hozzád a mi országunkért, magyar népünkért, vezetőinkért ugyanígy, és az egész teremtett világért. Urunk, hisszük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus Krisztusért, és köszönjük, hogy a Tieid lehetünk. Hallgass meg bennünket, mikor azokkal a szavakkal is imádkozunk hozzád, amelyeket ő tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.